Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a kedves vendégeket is. Egy különleges alkalom az, amire most összejöttünk, hiszen nem egy klasszikus igehirdetést szeretnék tartani, amely általában egy bibliai szakasznak az értelmezését, magyarázatát és az életünkre való alkalmazását szokta tartalmazni, hanem most egy úgynevezett előadásról van szó. Úgy alakult ki ez a téma, hogy az utóbbi időben egyre több olyan kérdés vetődik fel a hétköznapjainkban, amelyek megkapják a maguk válaszát vagy bizonytalankodását, ugyanakkor bibliai témák is vannak, amelyek szólnak tőlünk távolinak álló vagy tűnő dolgokról, de a kettőnek az összetalálkoztatása ritkán történik meg. Ezért aztán azt gondoltam, hogy a teológiai hallgatóktól érkezett kérdéseknek az alapján beszélgessünk olyan dolgokról, amelyekben egy előadás keretében összekapcsoljuk a világban hallott sok-sok témá közül egyet, és a Bibliának az oda vonatkozó tanítását. Így kerül sor egy olyan előadásra, amelynek ezt a különleges kettős címet adtam, hogy vajon a bibliai fenevad bélyege-e a mikrocsip? Természetesen nem vagyok a mikrocsipeknek a szakértője, annyit azért utána néztem a dolognak, hogy valamennyit tudjak róla. Aztán a lényeg az, hogy a Bibliának a megvilágításába szeretném ezt a kérdést helyezni, tehát egy teológiai jellegű előadásra számítsanak a kedves jelenlévők. Először is arról szeretnék szólni, hogy a hétköznapi életben hogy is vetődött föl ez a kérdés, és hogy az aktualitását miben láthatjuk. Úgy gondolom, hogy azt mindenki tudja, hogy az emberiség történelmében kezdettől fogva egy komoly kérdés és megoldandó probléma volt a személy azonosításnak a kérdése. Ezért adtak már ősidőktől kezdve nevet az embereknek, aztán később, amikor elérkezett ennek a lehetősége, akkor személyazonossági igazolványokat készítettek, amiben fénykép is volt, amikor már lehetett, aztán először kézzel, írógéppel, majd számítógépekkel írt személyazonossági igazolványunk van, amelyet kötelező magunknál hordozni, aztán később ez is már valamiféle mikrocsipes megoldásnak az útján haladt tovább, és hát azt is tudjuk, hogy igazából mindezzel az embereknek nem volt problémája. Sőt, még azzal sem, amikor egyszer csak jött a hír, hogy a házi állatok közül a kutyákat úgy kell mikrocsippel ellátni, hogy a bőre alá kell a jószágnak beépíteni ezt az azonosításra alkalmas mikrocsipet. A gazdák egy kicsit lázongtak, hogy túl drága ez, de az elvel magával nem volt az embereknek általában problémájuk. A probléma akkor kezdődött, amikor az a hír is eljutott hozzánk, hogy nem csak kutyáknál lehet ezt megoldani, hanem nagyon célszerű lenne az embereknél is megoldani, hogy ne kötelező módon magunknál hordott személyi okmányokon legyen ez a mikrocsip, hanem hogy el ne veszítsük, hogy nehogy otthon hagyjuk, hát valahogy meg kellene ezt oldani, hogy lehetne a legjobban, hát a kutyáknál már kipróbáltuk, működik, tehát akkor a bőr alá kellene valahogy bejuttatni ezeket az azonosító technikai megoldásokat. No hát, amikor ez elkövetkezett, akkor azért egyszer csak hirtelen megtorpant az emberiség, legalábbis egy része, és elkezdett gondolkodni, hogy jó lenne ez. Aztán különböző vélemények láttak napvilágot. Az Egyesült Államokban állítólag eldöntötték, hogy 2017-re minden polgárba szeretnék beépíteni ezt a mikrocsipet. Általában arról van szó, hogy az egyik kéznek a mutató és a hüvelyk ujja között kellene a bőr alá bejuttatni. Ennek már sokféle gyakorlata is fönnáll. Általában mostanában $50 lehet ezt megcsináltatni, és akkor ez az azonosító csip már nem veszik el, mert benne van az embernek a szervezetében. Mások arra gondoltak, hogy tetoválásban is meg lehetne ezt oldani. Megint mások, hogy ne lehessen egy pillanat alatt kivágni mondjuk egy ilyen mikrocsipet, hát valami folyadékfélébe kellene belejuttatni a szervezetbe, szétoszlik, és akkor aztán kivonhatatlanul ott marad az emberben ez az azonosításra alkalmas technikai megoldás. Igen, ám csak hát fölvetődött a gondolat, hogy csak azonosításra lenne alkalmas ez az eszköz, vagy esetleg más dolgokra is. És megindult a fantázia, és megindult a fejlesztésnek a gondolkodása, és hát olyan útra terelődött például, hogy ilyenfajta mikrocsipekkel lehetne például befolyásolni az embernek a személyiségét, lehetne a döntését, az akaratát befolyásolni, lehetne mássá tenni az embert, mint aki eredetileg volt. Persze akkor felvetődött azonnal a kérdés, hogy rendben van, de ha nem tehetünk róla, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, akkor hogy lehet bennünket felelősségre vonni, akár úgy, hogy a Jóisten az utolsó ítéletnek a napján majd akkor most a mikrocsipet fogja értékelni, annak a működtetőit fogja értékelni, hogy befolyásoltak bennünket, vagy minket tud értékelni. Szóval messze vezetnek természetesen a szálak. Ez az azonosítás aztán odáig ment, hogy nem csak egy-egy országnak a vezetői szólaltak meg ebben az ügyben, hanem állítólag, ugye az internet azért nem egészen megbízható e tekintetben, de állítólag maga Ferenc pápa is megszólalt, aki azt mondta, hogy Isten csodálatos ajándéka ez a mikrocsip, és állítólag azt is mondta, hogy a Vatikánban is fogják alkalmazni ezt a munkatársaknál az azonosításra. Szóval izgalmas a kérdés, és hát én azt gondolom, hogy az igazi nagy megtorpanás és fejfölkapás akkor következett be, amikor némelyek elkezdtek gondolkodni, hogy nem arról van egy szó végeredményben, hogy a Bibliában emlegetett fenevadnak a bélyege lenne ez a mikrocsip. Hát ez egy nagyon komoly és nem könnyű kérdés. Most itt egy picit abba hagyom ezt a témát, és most elindulunk a Biblia felől, és aztán a végén megpróbáljuk a kettőt majd összetalálkoztatni. Nézzük tehát akkor e tekintetben a Bibliánkat. A Bibliában kétféle végső időkre vonatkozó elpecsételésről, vagy bélyegzésről olvashatunk a Jelenések könyvében. Az egyiknél az alany Isten, aztán van neki egy bizonyos pecsétje, és a tárgyai a pecsételésnek pedig Isten szolgái. És van egy párhuzamos, egy ellentétes ugyanilyen hármasság, ahol a végső soron a sátán van, az ő inkarnálódott testet öltött eszköze a fenevad, az ő bélyegéről olvasunk, és a bélyegzésnek a tárgyai pedig gyakorlatilag az ő szolgái, akik imádják, pontosabban akik szolgálják a fenevadat. Ez a két ellentétes tevékenység úgy tűnik a Jelenések könyvében, hogy a világ történelemnek a végső időszakában fog bekövetkezni. Mielőtt azonban erről részletesebben szólnék, hadd mondjak valamit a Jelenések könyvéről, hisz lényegében ez az egész témakör kifejezetten a Bibliánk utolsó könyvében, a Jelenések könyvében található. Ennek a könyvnek az értelmezése viszont sok-sok problémát és kérdést vet föl számunkra. Vajon miért van az, hogy még az evangéliumokat jól érthetjük, legalábbis a nagy részét könnyen értjük, szinte magától értetődő történetek vannak benne, vagy példázatok, események, addig a Jelenések könyve egy titokzatosabb, egy nehezebben érthető könyv lett számunkra. Úgy gondolom, hogy ennek az oka a könyvnek a műfaja. Vagyis az, hogy még más bibliai könyveknél, bár különböző műfajú szakaszok váltogatják egymást, az evangéliumokban vannak történetek, vannak példázatok, vannak tanítások, ezek mind különböző műfajban elhangzó szakaszok, addig a Jelenések könyvében nem egymást követik ezek, hanem szinte vegyületszerűen egymással, mintha vegyületet alkotnának a különböző műfaji jellemvonások. A Jelenések könyvében négy különböző műfaj találkozik egymással, a levél műfaj, azzal különösebb bajunk nincs, emlékezünk a könyv második és harmadik fejezetére, az Úr Jézus a hét kisázsiai gyülekezetnek küld egy-egy levelet. Ezzel most nem is foglalkozom tovább. A másik ilyen műfaji elem, amiről a könyvnek a bevezetése szól, az pedig a profécia. Boldog, aki fölolvassa, és boldogok, akik hallgatják a proféciának eme beszédeit, olvashatjuk a könyvnek a bevezetésében. Aztán van egy harmadik, az úgynevezett apokaliptika, amely azt jelenti szó szerint, hogy a fátyolnak az ellebbentése valamiről, tehát bepillantás, engedés valamilyen eddig rejtett dologra. És a negyedik pedig, ami most főként fontos számunkra, ez pedig a dráma. Úgy olvassuk az első versekben, hogy arról szól ez a könyv, amit Isten megjelentett Jánosnak, az ő szolgájának, de a megjelenteni igének a pontos fordítása az, hogy megjelenítette. Ugye a jelentés az egy verbális, egy szóbeli tevékenység. Jelentettünk gyerekkorunkban ugye az órákon a tanárnénnek vagy a tanárbácsinak, jelentem az osztály létszáma, stb. Azonban a megjelenítés az egy kicsit más, mert a megjelenítés az egy képies formában történő jelzésrendszerről beszél. Amikor tehát a jelenések könyvét olvassuk, és benne azt találjuk, hogy azt mondja János, hogy és akkor láttam, és leírja, hogy mit látott, akkor ez olyan, minthogyha egy drámai jelenetnek a színpadi változatát mutatná be, ahol vannak szereplők, ahol vannak jelmezek, ahol vannak díszletek. Nem a valóságot mondja, a valóságot megjelenítő drámai jelenetet láthatjuk. Érdekes, ugye a történelmi dráma a számunkra jól ismert dolog. Korábban volt egy történelmi esemény, arról valaki írt egy drámai forgatókönyvet, aztán megjelenítették a színpadon, és a történelmi események, amelyek már megtörtént események, azok segítenek nekünk a drámai jelenetnek az értelmezésében. Igen ám, de a jelenések könyvében nem történelmi drámát láthatunk, vagyis hogy korábbi eseményekről később született meg a dráma, bár visszautalások vannak a történelemre, hanem ez inkább egy profétai drámának nevezhető, ami alatt azt értem, hogy az esemény később fog bekövetkezni, és a róla szóló drámai esemény az meg korábban jelenik meg. Így a történelmi eseményeket, mivel nem éltük át, és nincsenek arról olyan tapasztalatok, mint a történelmi dráma esetében, mondjuk a bánkbánnál, vagy hasonlóaknál, ezért aztán ennek a forgatókönyvnek a megírására ember nem képes, mert nem látja a jövőt, hanem csak Isten, aki jövőbe lát, ő az, aki ennek a drámai forgatókönyvét megírta, és ő az, aki úgymond színre vitte ennek a drámai jelenetét. Ha viszont ezt így fogjuk föl, úgy gondolom, hogy így kell fölfognunk, akkor ez azt is jelenti, hogy amiket olvasunk egy-egy látomásban, azok tehát nem a történeti személyek, hanem a majdani történeti személyeket, vagy üttörténeti személyeket megjelenítő, előre megjelenítő személyiségek, vagy úgy is mondhatnám, hogy a színészek, akik megjelenítik a történelmi személyiségeket. Érdekes ez, mert ugye egyrészt az Úr Jézusról olvassuk azt is, hogy ő mintegy megöletett bárány úgy jelenik meg a jelenések könyvében, ugyanakkor azonban ez a kontinuitásnak, a folytonosságnak a visszapillantása, hogy aztán a megdicsőült Úr Jézusról a 4.-5. fejezetben nagyon nagyszerű mennyei képeket lássunk. Amikor tehát mindezt elmondtam, azért mondtam el, mert amikor a fenevadnak a neve előkerül a jelenések könyvében, akkor egy kicsit gondolkodnunk kell rajta, hogy hogy is néz ki ez a helyzet. Hát ugye ez a bizonyos fenevad, ami görögül Térion nevet hordozza, hát vadállatot jelent, vagy szörnyet jelent, vagy hát ahogy a Bibliánk általában fordítja, ez az elrettentő fenevad elnevezés illik rá. Azt látjuk, hogy a sátán az üt történelemben nagyon szívesen, persze kényszerűségéből, de nagyon szívesen másolta Istennek a cselekedeteit, vagy az Úr Jézusnak a cselekedeteit. Gondoljunk csak arra, hogy míg a Bibliánkban a Szent Háromságnak a személye vetődik föl, nevezetesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek, addig a jelenések könyvében úgy látjuk a szentségtelen hármasságot, hogy így nevezzem, hogy van a sárkány, aki végül is a sátán, de a színpadon, mint egy sárkány jelenik meg. Ugyanakkor van az Antikrisztus, akit a jelenések könyve persze ugye Térionnak, vagyis Fenevadnak nevez, első fenevadnak, mert van egy második fenevad is, hogy az első a vízből jön föl, a második a földből jön föl a képek szerint, a második fenevad pedig a szentségtelen hármasságnak a harmadik személye, aki hamis proféta nevet is visel a Jelenések könyvének a leleplezésében, és lényegében a Szentléleknek megfelelő harmadik személye a Szent Háromság ellenpólusának. Látjuk tehát, hogy a sátán nagyon szívesen másolja le Istennek a dolgait, de nem csak ennyiben, hanem még ennél tovább menően is, hiszen azt olvassuk a Jelenések könyvében erről a bizonyos második fenevadról, aki a fiúnak felel meg, az Úr Jézusnak felel meg, hogy mi is történik vele? Az Úr Jézus meghalt és föltámadott, ez a fenevad pedig halálos sebet kapott, és a halálos sebéből kigyógyult. Úgy is mondhatnám, hogy megint csak lemásolta az Úr Jézust, igaz, hogy nem tudta úgy lemásolni, hogy meghaljon és föltámadjon, gyengébb a másolat egy kicsit, mert itt csak egy halálos sebről van szó, az se semmi, és az abból való meggyógyulásról, de mégis egy minőségileg gyengébb módon, de igyekszik másolni az Úr Jézust. És azt látjuk, hogy amikor megtörténik ez a csoda, akkor nagyon sokan hisznek benne, nagyon sokan imádják, nagyon sokan dicsőítik a fenevadat, és akkor megjelenik ez a második fenevad, ez a földből följövő fenevad, aki viszont azt teszi, hogy az elsőre fényt áraszt, az elsőnek a magasztalására buzdítja az embereket, mintha csak a Szentlélekről volna szó, aki mondjuk pünkösdi prédikációban a Jézus Krisztusról szóló prédikációt erővel és hatalommal töltötte meg. És még egy dolog, hogy az Úr Jézus által a Jóisten úgy látta megoldhatónak az ember üdvösségét, miután próbálkozott a törvénnyel is, de az képtelen volt az ember tökéletesen megtartani, úgy látta egyedül megoldhatónak, hogyha az ő egyszülött fiát elküldi erre a világra testet öltött formában. Mi történik a Jelenések könyvében? Hát ez a fenevad, ez gyakorlatilag a sátánnak a testet öltött formája. Mert ha testet öltve lehet megszerezni az üdvösségét az embereknek, megoldani ezt a kérdést, hát ha testet öltve majd el lehet rontani, el lehet venni az embertől az üdvösséget. Egyébként gondoljunk arra, hogy már előképekben is megjelent egyrészt az Úr Jézusnak a személye is, gondoljunk például Dávid királyra, akiről úgy olvasunk, hogy az ő valamilyen módon nem csak fizikálisan volt Mária révén az Úr Jézusnak az elődje, hanem szellemi módon is, hogy a dávidi királyság és a krisztusi királyságnak a párhuzamai a Bibliában előkerülnek. De gondoljunk például negatív irányba arra, hogy a sátánnak az inkarnálódott előképei hogyan jelentek meg például az Úr Jézus korában az ördöngösöknek, a megszállottaknak a személyében. Hogy bennük öltött testet a sátán, hogy az Úr Jézus a testet öltött Isten fiával fölvegye a versenyt és a harcot az evilági szolgálatában, hogy valamilyen módon nehezítse, vagy ha lehet megelőzze a megváltásnak a munkáját. Ennyit talán a fenevadról, és akkor most nézzük a fenevadnak a bélyegét. Az előbb mondtam, hogy Isten elpecsételi a maga szolgáit, a fenevad pedig bélyeggel látja el a maga szolgáit. Ugye két szellemi hatalmasság van a világban, Isten és a sátán. És a két szellemi hatalmasság oda vonzza magához az embereket. Nem kényszeríti őket, vonzza. A sátán az Úr Jézus golgotai kereszthalála után nem tud embereket kényszeríteni, hanem vonzani tud, kísérteni tud. Sajnos még így is nagyon eredményes. Isten ugyanígy az ő szeretetével vonz, és nem kényszerít embereket. A két szellemi hatalmasság, mint két mágnes pólus, vonja az embereket. A senki földjén megmaradni úgy tűnik, mintha még lehetne, pedig most se nagyon lehet, de ez egyre inkább lehetetlenné válik, és vagy Istennek a tulajdonaivá lesznek az emberek önkéntes odaszánásból, vagy pedig a sátánnak a tulajdonává válnak. A bélyeg és a pecsét, amely lényegében szinonímája egymásnak, mert arra az ókori gyakorlatra vezet vissza, hogy valakire rányomták mondjuk egy rabszolgára a tulajdonosának a pecsétjét, beleégették a bőrébe, nem csak a jószágoknak, hanem a rabszolgáknak is. Aztán később minden szabad embernek volt egy bélyegzője, egy pecsétje, amellyel a maga jelét, a nevét, vagy még az apjának a nevét, néha még a nagyapjának a nevét is oda tudta valahova hengeríteni, és jelezte a személyi tulajdon jogát egy-egy tárgyon. Amikor tehát Isten pecsétjéről olvasunk, akkor Isten tulajdonjogának a kérdéséről van szó, amikor a sátán bélyegéről olvasunk, akkor megint csak ugyanerről van szó. Nem a pecsét és a bélyeg közt van igazán a nagy különbség, hanem az alany között, hogy a sátán és Isten, illetve a tárgyak között, hogy Isten szolgái, illetve a sátánnak a szolgái. Ez a polarizálódás, ami most még nem annyira látható, de a világban most is egyre inkább egy fokozódó tendenciát mutat. A végső időben, amiről a Jelenések könyve ír, ott egyértelműen és már kivétel nélkül létre fog jönni. Hangsúlyozom, nem erőszakkal, hanem a vonzás, az ígéret, a reménység, a hit alapján. Mert egyelőre az emberek hitben járnak és nem látásban, vagyis a hit alapján döntenek Isten mellett, vagy a látásban döntenek a sátán mellett, ha előnyökkel jár az az ő számukra. Úgy olvasjuk a Bibliákban, hogy a fenevadnak a bélyege az lényegében előnyökkel jár e földi élet keretei között. Ezt úgy fogalmazza meg a Bibliánk, hogy nem tud más adni vagy venni, csak akin a fenevad bélyege rajta van. A kereskedelemnek ez a nagyon fontos két mozzanata, hogy adni és venni, ez az evilági érvényesülésnek lényegében az alapjait hordozza. Ugyanakkor ebben az időszakban az Úr elpecsételtjei hátrányos helyzetben vannak. A sátán elpecsételtjei előnyt élveznek, az Úr elpecsételtjei meg ehhez képest hátrányban vannak. Egyébként ez most is érzékelhető, már tessék megfigyelni, hogy aki nem Biblia szerint éli az életét, hanem az evilági szempontokat veszi figyelembe, annak lehet áfát csalni, annak lehet könyvelésben csalásokat csinálni, annyi mindent, ami a meggazdagodását eredményezheti, és aki pedig Isten elpecsételtje, ilyen módszerekhez nem fog nyúlni, tehát ő hátrányban van pillanatnyilag ezekhez az emberekhez képes, már most is. És amikor haladunk előre a történelemben, akkor ez a fajta polarizáció, ez egyre erősebben fog jelentkezni, de az is igaz, hogy a történelem végén pedig Jézus Krisztus visszajövetelénél az ellenkezőjére fordul a helyzet. Vagyis, hogy azok kapnak büntetést, akiknek a sátánnak a bélyege van, és jutalmazást kapnak, örökkévaló jutalmazást azok, akin meg Isten pecsétje van, vagyis a sátán tulajdonai és az Úrnak, a Istennek a tulajdonai, azok evilági keretek között egy ilyen helyzetben vannak, hogy úgy tűnik, hogy a sátán elpecsételtjei evilágban jobban érvényesülnek, mint az Úr elpecsételtjei, azonban a végére ez a tendencia meg fog fordulni, és a sátán pecsétje annyit jelent, hogy őket fogja büntetés érni, míg az Úr elpecsételtjeit pedig jutalom. Hát akkor ezek után térjünk vissza az első gondolatra, nevezetesen, hogy a kettő ez hogy találkozhat össze. Megfontolásra szeretnék ajánlani néhány gondolatot. Az egyik az, hogy vajon szüksége van-e Istennek, illetve a sátánnak, e két nagy szellemi hatalmasságnak föltétlenül arra, hogy az általunk gyártott eszközöket használja javunkra vagy kárunkra. Tudjuk, hogy ez nem kizár dolog, de mégiscsak azt kell mondanunk, hogy egyiknek sincs szüksége arra, hogy az általunk gyártott eszközökkel legyen áldásunkra, vagy legyen a kárunkra. Igaz, hogy ez lehetséges. Hiszen ha van egy gépfegyver, akkor azt a sátán mi gyártottuk. A sátán könnyebben tudja gyilkolásra használni, mint valami másra. Emlékezzünk arra, hogy amikor az atombomba mennyisége már annyi volt a Földön, hogy azt mondták, hogy ezzel már el lehetne a világot pusztítani, akkor mindenki azt mondta, hogy na, most már vissza tud jönni az Úr Jézus, mert már a világ tűz által el tud pusztítatni, mert segített az emberiség neki. Miért? Hát az özönvíznél csapot nyitott ki a jó Isten, hogy legyen neki vize? Hidrofort üzemeltetett, vagy hálózati vízből oldotta meg az özönvizet? Vagy más eszköze is volt hozzá? Hát persze, hogy volt más eszköze. És ha tűzről van szó, akkor a mi atombombánkra szorul a jó Isten, hogy beteljesedjék az, ami a Bibliánkban van? Hát nem szorul rá. Igaz, hogy Hiroshima-ba sajnos ledobtak atombombát, és tényleg igaz, hogy milyen nagy pusztulást okozott ez, és ember gyártotta azt az atombombát, amit ledobtak. Előfordul ez, azonban nincs rá szüksége a sátánnak se, meg Istennek se. Gondoljunk csak rá. Talán mikrocsipet ültettek be Néró császárba annak érdekében, hogy a sátán a kereszténység ellen tudja őt fordítani? Nem kellett mikrocsip. És mégis nem igen volt gonoszabb ember a földön, mint ő. Vagy gondoljunk Domicianus császárra, akinek az időszakában a Jelenések könyve íródott, és amikor János apostol ott volt a Pátmosz szigetén, és sok-sok keresztjén meggyilkoltatott. Vajon mikrocsip volt beleültetve? Kellett az a sátánnak, hogy ezen keresztül tudja motiválni, és az ő mentalitását rossz irányba változtatni? Nem kellett hozzá. De ha tovább megyek, és megnézem, hogy vajon Hitlerbe volt mikrocsip? Nem volt beültetve, de hát megnézhetjük, ismerjük, hogy mit tett a világban. Vagy Sztálinra is gondolhatunk, vagy akárkire. De gondolhatunk pozitív irányba, Isten tekintetében is. Vajon Pál apostolban a damaszkuszi úton mikrocsipet ültetett be az Úr Jézus, hogy egyszer hirtelen csak a személyisége jó irányba változzék? Meg az aktivitása, a buzgósága és az odaszántsága? Nem kellett mikrocsip hozzá, mert az Úrnak is, meg a sátánnak is vannak olyan szellemi útjai az ember felé, pozitív és negatív irányba, ahol ezek az eszközök nem szükségesek. Fölhasználhatóak, de nem szükségesek. Egy másik gondolat. Vajon az eszközök önmagukban pozitív vagy negatív minősítést kaphatnak? Amikor a bűnjeleket föltárják, és egy nylon zacskóba, ami átlátszó, látunk egy véres kést, azzal a késsel elképzelhető, hogy korábban nagyon-nagyon sok kenyeret megszegtek, és éhségcsillapításra használták. Most meg véres, mert gyilkos kés lett belőle. A kés volt gyilkos? Nem, az ember, aki fogta. Vagyis van egy eszköz, amelyet föl lehet nagyszerű dolgokra is használni, és föl lehet nagyon rossz dolgokra is használni. És sok-sok ilyen példát lehetne természetesen mondani, egy atomreaktorba áramot lehet termelni, amelyikkel világítani lehet, vagy a kórházban lélegeztetőgépet lehet vele működtetni, ugyanakkor atombombát is lehet készíteni valahogy hasonló módon. Tehát nem az eszközök önmagukban bűnösök vagy nem bűnösök, rosszak vagy nem rosszak, hanem az a kérdés, hogy ki fogja fölhasználni őket. Hát itt van például mondjuk az internet. Hát az internetet a Jóisten nagyon nagyszerű dolgokra tudja felhasználni, de a sátán meg nagyon gonosz dolgokra tudja felhasználni. Vagyis van egy eszköz, amely nem önmagában jó vagy rossz, hanem az a kérdés, hogy kinek a kezében van. És hát az is igaz, hogy az eszköz önmagában nehezen határozható meg. Ha azt kérdezi most tőlem valaki, mondjam már meg végre akkor, hogy a mikrocsip az a fenevad bélyege, vagy esetleg az Úrnak a pecsétje, akkor azt mondom, hogy önmagában nem lehet pozitív vagy negatív dolognak mondani. Mert azt mondják az orvosok, hogy már ma is, például a diagnosztikában, a mikrocsipeket nagyon széles körben tudják, és rendkívüli hatékonysággal tudják pozitív dolgokra használni. És azt mondják, hogy az Alzheimer-kóros betegeknél például nagyon nagyszerű módon tudják a fejlettebb országokban már a mikrocsipeket használni. Mondja meg valaki, hogy pozitív vagy negatív. Hát attól függ, hogy mire használják föl. No, de nem ugyanez a helyzet mondjuk a kábítószerrel is? Hogy egy utolsó stádiumban lévő rákos betegnek fájdalomcsillapításra használják, vagy tudatmódosítószerként kábítószer lesz belőle. Szóval akár merre nyúlunk a világban, mindenütt azt látjuk, hogy egy eszköznek a felhasználói célkitűzése az, ami meghatározza a pozitívumát vagy a negatívumát. Érdekes ez, Mert a Bibliában is látunk már ilyen dolgot. Például a kívánságnak a fogalma az Új Szövetségben totálisan kettős. Nem tudom megmondani, hogy a Bibliában a kívánság jó dolog vagy rossz dolog, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy kívánva kívántam elfogyasztani veletek, tudnélik a tanítványaival, a húsvéti bárányt. Jó dolog a kívánság? Nagyszerű dolog. A kívánság pedig megfogalván bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nem. Jó dolog a kívánság? Egyáltalán nem jó dolog. Vagyis önmagában a kívánság is attól függ, hogy milyen kontextusba kerül bele, hogy mire irányuló kívánság az, hogy kinek a kívánsága és mire irányuló kívánság az, amiről beszélünk. Egy másik megfontolásra ajánlott gondolat. Az előképeknek a kérdése. Az a kérdés, hogy egy-egy bibliai proféciának a beteljesedése, az csupán egyszer valósulhat meg, vagy a végső valódi legteljesebb megvalósulását megelőzően már előképekben korábban is ennek a jelei föltűnhettek. Hát úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű a válasz, hogy igenis a Bibliában vannak előképszerű megvalósulások, és van végső beteljesedés. Amikor Néró uralkodott a római birodalomban, akkor mindenki úgy gondolta, minden keresztény úgy gondolta, hogy ő a fenevad. De hát a történelem legvégső pontjáig meg nincs Néró. Persze kitalálták a Néró revividuszt, ami azt jelenti, hogy az újraéledő, vagy az inkarnálódó Néró, aki majd az utolsó időkben újra támadni fog, föltámad, és majd újra fog tevékenykedni, de hát ez nem a Bibliának a gondolata. Vagyis előképekben egy Néró lehet a fenevadnak az előképe, de most már látjuk, hogy végső soron nem az. Egy Domitianus később lehetett megint csak egy végső fenevadnak az előképe, egy gyenge másolata teszem hozzá, de az akkori emberek úgy gondolhatták, hogy ő az. És Hitler esetében és a más nagy tömegpusztító negatív személyiségek esetében szintén gyakran gondolták az keresztjének, hogy ő a végső beteljesedés, de nem ő lett. Előképileg beleillett a sorba, de nem ő lett a végső kifejlete egy-egy momentumnak. Úgy gondolom tehát, hogy a legfontosabb, amit mi tehetünk az, advent van, hogy az Isten elpecsételtjeinek a körébe tartozzunk. Vagyis ő legyen a tulajdonosunk. Nem csak azért, mert megteremtett bennünket, úgy látszik az még kevés, mert a szabad akaratunk révén mégis mondhatjuk azt, hogy igaz, hogy megteremtettél állítólag, ha nem hisz valaki a teremtésben, de köszönöm szépen, én most már önállóvá lettem. Az Édenben elkezdődött ez az erkölcsi autonómia. Tudom én, hogy mi a jó és mi a rossz, és majd én eldöntöm, és ne te mondd meg nekem, hogy mi a jó meg mi a rossz. Tudjuk, hogy mi lett belőle. Tehát lényegében a mi feladatunk az, hogy az Isten elpecsételtjeinek a körébe tartozzunk, annak érdekében, hogy igaz, hogy most hátrányokat fogunk szenvedni, és ez egy nagyon fontos dolog, hátrányokat fogunk most sok tekintetben szenvedni. Sok tekintetben előnyöket. Mert a lelki békesség az egy nagy előny. Mert a lelkiismeretnek a békéje az egy nagy előny. De az evilágilag mérhető szempontok vonatkozásában sok tekintetben hátrányosabb a helyzetünk. Az a baj, hogy amikor elkezdünk evangelizálni, akkor sokszor mindenre vonatkozóan ígérünk óriási dolgokat, pedig tudni kell, hogy hol lehet ígérni, mert lehet, és nem csak az örökké valóságra, de főként oda, hisz az Úr Jézus azt mondta, hogy a világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem ezt a világot. Az evilági pozitívumokat is föl kell mutatni, de nem kell olyasmit ígérni, amit a Biblia nem ígér, mert akkor csalódás lesz a vége. Ugyanakkor azonban azt a Biblia világosan ígéri, hogy e világon is a Jézus Krisztusban elrejtett a hozzá kapcsolódó élet. A sok tekintetben már most és itt is megéri, amellett is, hogy bizonyos hátrányokat fölvállalunk, ha Jézus Krisztus szerint akarjuk az életünket rendezni, hiszen a döntő dolog az az, hogy a rövid földi szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, ahogy Pál apostol fogalmazza, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Adventi csendben vagyunk, és remélem, hogy a negatív dolgokról szóló előadásból is kisugározhat az a pozitívum, ami Jézus Krisztus várását és ennek a tartalmas eltöltését és az ő jövetelére való készülést jelenti. Köszönöm szépen a figyelmet, itt most én abba hagyom, és akkor ezután majd a kérdéseknek adunk helyet.
Szokták jelezni az emberek, hogy nem szeretik az első kérdést feltenni, ezért felteszem én. Az érdekel engem, kedves almási testvér, bár bennem is van egy meggyőződés a tekintetben, hogy van-e annak értelme, többen hívő testvéreink közül, baptista atyánk fiai közül is szerveznek ilyen falvakat a célból, hogyha bejön az az időszak, amikor nem lehet adni-venni, csak egy rendszeren belül, hogy a hívőknek egy közössége kivonulva a társadalomból, vagy a társadalomban élve az életét, de egy önellátó életet, egy falut, egy települést létrehozva, van-e értelme ennek az életmódnak, vagy van-e értelme pénzt, tehát milliókat beletenni egy ilyen falu, vagy egy település rész létrehozásában, illetve hogyan érdemes elindulni egy ilyen beszélgetésbe, hogyha ilyen ajánlatot kapunk. Konkrét e-maileket szoktam ilyen ügybe kapni ajánlatokkal, konkrét összegekkel, hogy mennyit kéne befizessek. Nem azt tart vissza, nincs annyi millió forintom, más, inkább egy meggyőződés, de érdekel az ön válasza is. És ezután várjuk a további kérdéseket is.
Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy maga az adásnak és a vevésnek a drámai jelenetben való elhangzása az csak egy szimbolikus jelzés az előnyös élethelyzetre, illetve a hátrányos evilági élethelyzetre. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal többről van szó, mint magáról a kereskedelemnek a két műveletéről, hogy eladni valamit, vagy venni valamit. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ti is azért legyetek készen, amit az Úr Jézus mond, az nem egy földi berendezkedésben való részesedést jelenti, hiszen az evilágon nyomorúságtok lesz kijelentésnek a fokozatos beteljesedésével szemben, akkor se tudunk védekezni, hogyha elkezdünk valamiféle emberi megoldásokat találni erre az időszakra vonatkozóan. Tehát ez a két nagyon fontos szempont van, hogy ez elvonhatja a lelki készenlétről a figyelmünket és az állapotunkat, esetleg anyagi értékeinknek az idevaló befektetése, az nem egy biblikus befektetés, hiszen tudjuk, hogy a sáfárságra adott javak, azok nem az utolsó időknek az elkerülhetetlen helyzetére megoldást jelentő felhasználást fog preferálni, hanem ellenkezőleg a lelki fölkészülést, az Úrhoz való tartozást, a neki való engedelmességet és az ő szolgálatában való részvételt jelenti. Úgyhogy azt gondolom, engem nem kerestek még meg ilyesmivel, de ugyanez lenne nekem is a véleményem, hogy nem ez a hívőknek a járható útja az utolsó időkre vonatkozóan. Köszönöm szépen a kérdést. Tessék. Köszönöm szépen. Ez a bizonyos radio frequency identification, tehát amiről hallottunk is. Ez most egy nagyon új dolognak tűnik, de hát azért hall az ember olyasmit, én nem vagyok ennek szakértője, de hogyha például mondjuk, hogy a mobiltelefonunk nálunk van, hogy pontosan meg tudják határozni, hogy hol vagyunk, le tudják hallgatni a beszélgetéseinket, de akkor is, hogyha állítólag nincs bekapcsolva a telefonunk, csak a telep benne van. Tehát gyakorlatilag egy olyan kiszolgáltatott helyzetben van ma az ember, és nem muszáj a telefont magunknál tartani, és mégis magunknál tartjuk. És nem muszáj egy bankkártyát magunknál tartani, és mégis vigyázunk rá. A telefonját otthon hagyja ma az ember, akkor úgy érzi az úton, hogy elveszett. Olyan, mint mikor lerobban a kocsija, ugye? Hogy elveszett ember. Amikor nem volt se kocsink, se telefonunk, akkor nem éreztük magunkat elveszettnek. Tehát azóta egy kiszolgáltatott helyzet van. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a fajta helyzet, ez igazából ott dől el, hogy kötelező valami, vagy nem kötelező valami, ez egy nagyon fontos küszöb. Ugye nagyon érdekes, mert a Jelenések könyvében, ha olvassuk a magyar szövegünket, akkor ugye ilyesmit olvasunk, hogy megadatott neki, hogy megjelöltesse. Úgy tűnik, mint hogyha egy kötelező helyzet lenne, de a görög szöveg nem ezt mondja. A görög szöveg azt mondja, hogy megadatott neki, hogy adjon az embereknek, ilyenfajta bélyeget. Vagyis benne van az önkéntesség, hogy adjon, az azt jelenti, hogy vagy elfogadják, vagy nem fogadják el. Tehát még a Jelenések könyvében is a felevadnak a bélyege az önkéntes téma. Most nagyon érdekes, mert ugye a mikrocsipne a kötelező voltáról azért eddig nem beszélnek, arról beszélnek, hogy fizetni kell érte, hogy ez beépítsék. Na de nagyon érdekes, hogy például amikor a személyazonosságunk kötelező, igazolvány kötelező, hogy nálunk legyen, az ellen nem tiltakozik az ember. Hogy a telefonját magánál hordja, arra maga vigyáz a legjobban, ugyanakkor egy másik helyzetben meg egy ilyenfajta küszöb van, ami nyilván azért, mert a telefonnál senki nem mondta, hogy a fenevad bélyege, ugye a mikrocsipnél meg széltébe hosszába mondják ezt. Én el tudom képzelni, hogy a sátán föl tudja használni a mikrocsipeket ellenünkre. Ez teljesen igaz. Mint hogy a nagykést is föl tudja használni, meg a fájdalomcsillapítószert is föl tudja használni, és nagyon sok minden mást. Aztán majd mindenki eldönti, hogyha egy ilyen lehetőség szélesebb körbe elterjed, a telefonnál is eldöntötte mindenki. Hát van, aki azt mondja, hogy őnek is soha nem lesz mobiltelefonja. És azért komoly üzletembereknél is hallottam én ezt már, hogy meddig lesz komoly üzletember, azt nem tudjuk. Mert ugye nyilvánvalóan nagyon nehezíti a helyzetét, de eldöntheti mindenki, hogy akarja, vagy nem akarja. Amíg eldöntheti, addig én úgy gondolom, hogy a személyes döntésünkön múlik ez, meg nyilván a felhasználási körnek az ismeretében, ha egyáltalán tudjuk, hogy mire használják föl, mert hát a telefonunknál se tudjuk, hogy mire használják föl. Hát mennyi idő eltelt, mire egyáltalán az eljutott hozzám az információ, hogy hát az ennél fogva most tudják, hogy én hol vagyok. És ha éppen olyan fontos ember lennék, aki egy rakétával egy méteren belül be tudnának célozni a kocsimmal együtt, hát annyira nem vagyok fontos ember, hogy rakétát rám pazaroljanak, de ha úgy lenne, akkor ezt meg tudnák tenni. És hosszú ideig volt úgy mobiltelefonom, hogy nem is tudtam. Vagy mondjuk a lehallgatási lehetőség, nem is tudtam, hát mostanában hallottam azt, hogy igaz vagy nem, azt még most se tudom igazán, de azért bólogattak itt egy-ketten szakemberek, úgyhogy úgy gondolom, hogy van ebben természetesen valami. Szóval ez nagyon fontos, az önkéntesség kérdése, valóban az is, hogy ha én olyan helyeken megyek, ahol nem baj, ha akárki tudja, hogy ott vagyok, akkor nyílt lelkiismerettel csinálhatom ezt. Nyilvánvalóan, hogyha valami titkos útjaim vannak, akkor hát azért mondjuk a bűnelkövetőknek a követése például. Az ebből a szempontból egy pozitív történet nyilvánvalóan. Egy ártatlan ember, most már hála jó Istennek, ha eljövünk az imaházba, akkor nem figyelnek bennünket, hogy ki az, aki bejött a kapun, és meddig volt itt, meg ilyesmik. Meg is se jön most senki, aki utána le fogja adni a drótot, mert nincs kinek, hogy mit csináltunk itt ma. Köszönöm szépen a kérdést. Tessék, köszönöm szépen. Az első dolog az, hogy azt látjuk, hogy az Isten elpecsételtjeinek nem csak hátrányos helyzete van az üttörténelem kegyelmi korszakában, hanem pozitív védelme is van e pecsét által. Tehát nagyon fontos az, én abban próbáltam erre utalni, hogy azt mondtam, hogy a lelki békesség, hogy a lelkiismereti nyugalom, hogy a szeretett közösségben való élés az már most is egy nagy pozitívum az Úr elpecsételtjei számára, ugyanakkor vannak negatív dolgok, amire utaltam, mondjuk a csalások hiánya, meg ilyesmi. Tehát arról van szó, hogy a Isten elpecsételtjei számára bizonyos értelemben védelmet jelent már most is ez a pecsét. Azért nagyon kevés hívő ember lett, ha nem volt tényleg beteg, és nem tudta megítélni a dolgait, mondjuk öngyilkos. Tehát van egy védelem is ebben benne, ugyanakkor meg van egy hátrányos helyzetre való utalás is ebben. Ez az első dolog, amit szerettem volna mondani. Aztán most konkrétan rátérve a kérdésre, a 144 ezer. Ugye a Jelenések könyvében nagyon sokszor a számoknak szimbolikus jelentése van. Ugye a 660-at még senki nem kérdezte, reméltem, hogy elkerüljük, de most már én mondtam ki, úgyhogy most már majd visszatérek arra is. Ez csak időkérdése. Tehát a 144 ezer ugye az úgy jön össze, hogy 12-szer 1000. Ugye a 12 az egyrészt a Izrael, ószövetségi Izraelnek a 12 törzsére utalhat, a másik 12 meg talán az Úr Jézus 12 tanítványi körére utal, ahol az Ó meg az Új Szövetség valamilyen módon a 2x12-ből összetalálkozik. Igaz, hogy Izrael törzseiből való ez, de hogy ebbe nyilvánvalóan belefér az új szövetségi Izraelnek, vagy az új Izraelnek a kiválasztott közössége is. Az ezres szám az pedig a teljességnek a száma. Magyarul mindenkinek ott kell lennie, aki odavaló, és senki nem fér bele, aki nem odavaló. Körülbelül ezt jelenti az ezer. Most a 144 ezernek az abszolút értékű számként való figyelembevétele, Ami például a Jehova tanúinak egy időszakban, egy konkrét számban való megjelenítési szándéka volt, mindaddig, amíg ők túl nem jutottak a 144 ezres világ létszámon, ugye, mert utána már nehéz volt a helyzet, hogy közülük ki fog kimaradni, és ki az, aki benne van, akkor már nem abszolút értékű lett persze ez a szám, meg két rétegből állt akkor már a választottnak a köre, stb. Tehát azt akkor meg kellett magyarázni föltétlenül. Én azt gondolom tehát, hogy ezen túlmenően nem egy közösségre, nem egy egyházra vonatkozik ez a szám, hanem a zsidó keresztjén és a pogány keresztjéneknek az a teljes közössége, amely nyilván mind a két fél a Jézus Krisztushoz való viszonyában nyerheti el az üdvösséget, hiszen erről Pál nagyon világosan beszél a római levélben, hogy a zsidók számára is megvan az út Jézus Krisztuson keresztül, a pogányok számára is megvan az út, de rajta kívül nincs más út. Tehát az üdvözülendőknek a két forrásból érkezett nagy csoportja, vagy nagy tömege az, aki a kiválasztottságban részt vesz, erre utalhat a 144 ezres szám. Köszönöm szépen a kérdést, tessék! Igen, azt gondolom, hogy ugye két fő kérdés van talán ebben a felvetésben. Az egyik a kulturális fejlődés követésének a kérdése a hívő ember vonatkozásában. Vesd össze az Úr Jézus telefonon, mobiltelefont használna-e. Ja, ha azt nézzük, ez csak egy dologból tudjuk meg. Az, hogy az Úr Jézus meg a tanítványok a korabeli időben mennyire használták azokat a vívmányokat, amik akkor újszerűek voltak, modernek voltak, és mennyire mentek vissza egy évezeddel korábbi kulturális szintre, mondván, hogy mondjuk az ábrahámi szint lenne az, ami hozzánk illik. Na most azt látjuk, hogy a tanítványok, meg maga az Úr Jézus is semmiben nem tért vissza egy kulturális szempontból a korabeli szinten mozgott, úgy pontosan, mint a kortársai. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogyha az Úr Jézus most itt élne, akkor nem biztos, hogy ő a mai kulturális eredményektől elzárkózva a 2000 évvel ezelőtti ruházatban járna, és úgy működne. Gondoljunk például arra, hogy ebben az időben például mondjuk egy ószövetségnek a görög lefordítása, az egy akkora kulturális és vallási lépés volt, hogy az egy elképzelhetetlen dolog volt egy zsidó ember számára. Mit csináltak a tanítványok, az apostolok, az új szövetségi írói? Annyira haladtak a korral, hogy a fordítás szeptuagintáját használták, tehát a görög folytást használták, és azokat építették be az új szövetségnek a görög szövegébe. Hát ha valaki haladt a korral, akkor ez egy nagyon fontos bizonyíték például emellett. De rögtön azt is mondhatnánk, hogy míg az Úr Jézus azt parancsolta nekik, maga is azt gyakorolta, hogy nem írt le egy árva sort se, hanem szájhagyomány útján adta tovább az evangéliumot. Mi történt? Jöttek a tanítványai, és elkezdtek írni. Az Úr Jézus egy sort nem írt le ismereteink szerint, ők meg leírták. Miért? Azért, mert az eltelt 30 év alatt, mikor látták, hogy a tiszta krisztusi evangélium veszélyben van, jönnek a tévtanítók és másképp magyarázzák, akkor egy új technikai vívmányt vezettek be, a leírásnak a vívmányát. A tetejében nem zsidó nyelven írták le, ami a szent nyelve lehetett volna, nem latin nyelven, amelyik a birodalom nyelve volt, és nem arám nyelven, ami az anyanyelvük volt, hanem görögül írták le a negyedik nyelven, ami a világnyelv volt. Tehát azt gondolom, hogy a tanítványok nagyon haladtak a korral, amiből azt a következtetést vonom le, hogyha ma élnének, akkor ma se riadnának vissza talán a mai dolgoktól. Tehát a tartalom megőrzése mellett rugalmasan követni a lehetőségeket, de nagyon fontos, hogy a tartalomat szilárdan őrizni. Ez néha nem könnyű kérdés. Köszönöm szépen a fővetést. Tessék! Tehát ugye azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, most a régi folytás mondom, mint a ruha, ráteszi az ember a sablont a ruhára, és körbevágja. Ugye ez a szó található itt. Hanem, na de hogy folytatja? Abból kiderül ám sok minden. Úgy folytatja, hogy hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát gyakorlatilag nem a kulturális szempontokat helyezi oda, hogy miben térjünk el a világtól, hanem azt helyezi oda, hogy az elménk megújulása, vagyis az értékrendünkben, vagyis a lelkiségünkben, a szellemiségünkben, tehát pontosan megadja, hogy mi az, ami tekintetben nem akarja, hogy igazodjunk a világhoz, de hát most Pál apostolról is mondhatnék egy pár dolgot, hogy ő hogy igazodott a világhoz kulturálisan, amelyben élt. Azt mondja, hogy hozd utánam a köpönyegemet, de nem csak azt mondja, hanem a hártyákat is hozd utánam. Hát a bőrkikészítésből származó hártyák, amikre írtak, az akkor egy nagyon modern dolog volt, ahhoz képest, hogy nem a nílusi sásnádból készítették, nem valami cserép edélyre karcolták rá. Tehát Pál apostol is haladt ezzel, akkor a fölült olyan hajóra, amelyik át tudta vinni őt, igaz, hogy kis szerencsétlenség, nagy szerencsétlenséggel, de valahogy el tudta vinni Róma felé egy jó darabon. Tehát azt gondolom, hogy amellett, hogy persze én teljesen igazat adok abban, hogy ne járjunk élen a dolgokba. Se öltözékben ne járjunk élen, se a hétköznapi magatartásunkban, ne kövessük a világot, ne legyünk mi olyan élenjárók a dolgokban. Én ezt teljesen elfogadom, és igazat adok ebben a kérdés fölvetőknek, mindenkinek, aki ezt fölveti. Magam is ebben a gondolatban igyekszem élni. De azért itt a szellemiségnek és a kultúrának a kérdése az nem elválaszthatatlanul kapcsolódik össze. Én 666-ot felvetettem, és akkor arról, mivel azért ezekben az igékben benne van, hogy ugye a fenevadnak, aki rajta van a fenevadnak a bélyege, másutt a fenevadnak a neve, vagy nevének száma, és ez a szám, ez 666, ami pontosabban úgy kell folytani, hogy ami emberi szám. Nagyon nehéz ezt a birtokos esetet jól meghatározni. Tehát ugye a 666-os szám, hogy állítólag az Európai Uniónak a brüsszeli tanástermében 785 szék van, és a 666-oson nem ül senki. Most vagy azért, hogy várnak oda valakit, vagy azért, hogy senki nem akarta azt a számot magának. Nagyon érdekes ez, egy hívő atyafinak egyszer 666-ra jött ki a rendszáma, amit kapott, és hát a gyülekezetben akkora megdöbbenéssel fogadták, hogy lehetett egy ilyet elfogadni. Hát ő meg szegény nemrég tért meg a világból, és csak nézte, hogy mi baj van ezzel a számmal, ő meg örült neki, hogy milyen könnyű megjegyezni. Mikor aztán rájött arra, hogy ez micsoda szám. Na de végül is mi is van ezzel a számmal? Hát ugye a név és a névnek a száma kifejezést érdemes megfigyelni. Nevezetesen ugye arról van szó, hogy néhány nyelvben, ami most nekünk érdekes, azokban a nyelvekben a betűk, azok egyszeres, mint szám értéket is hordoznak. Egyébként nem kell messze menni, hát a római számok ugye gyakorlatilag a latin betűknek a számértékeként való fölhasználása. Gondoljunk az egyesre, gondoljunk a tízesre, gondoljunk az ötvenre, a százra, meg az ezerre. Tehát gyakorlatilag betűk azok, amiket egymás mellé teszünk, és számként értelmezzük őket. De még a magyar nyelvben is gondolhatunk ám erre, mert amikor egy szakdolgozatban lát az ember ilyet, hogy római egyes pont, aztán arab egyes, aztán mi következik? Hát az, hogy A, B, C, D, az mit jelent? 1, 2, 3, 4, ugye? Tehát még a magyar nyelvben is a betűknek igenis van bizonyos helyzetben számértéke. De ami nekünk most fontosabb, az lényegében a héber meg a görög nyelvnek a kérdése. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben nincsenek magánhangzók, csak később segítségként iktatták be őket. Mivel azonban eredetileg nincsenek magánhangzók, ezért magánhangzóhoz nem járul számérték. Csak másra hangzóz. Ugye 24 betű van a héber ABC-ben, ami azt jelenti, hogy a 24 betűnek van egy-egy számértéke, és ebből lehet összekombinálni aztán azt a számot, amit éppen szeretnénk. Tehát azért tessék megnézni, hogy a római számokat mennyire össze lehet kombinálni, nem sokból, csak egy néhányból. Hogy van 1-es, 10-es, 50-es, 100-as, 500-as és 1000-es. Ugye ennyi. Hétből össze lehet kombinálni bármilyen számot, tessék elgondolni, hogy 24-es héber ABC-vel mit lehet csinálni. De a görög ABC meg ennél sokkal több, mert ott magánhangzók is vannak. Tehát lényegében ugye az a kérdés, hogy a 666-os szám az milyen nevet adhat ki? Ez a kérdés. Hát gyorsan hozzáteszem, hogy számtalan nevet kiadhat. Attól függ, hogy héber ABC-be gondolkodunk, vagy görög ABC-be gondolkodunk, mert, vagy esetleg latin ABC-be gondolkodunk, aminek sokkal kisebb az esélye, de csak a héberben, a görögben gondolkodva is számtalan nevet ki lehet belle hozni. A katolikusok kihozták a Luther Mártont. Protestánsok kihozták a pápát, akármelyiket, amelyik épp nem tetszett nekik. Kihozták a Hitlert belőle, kihozták a Sztálint belőle, természetesen a Nérót kihozták, kihozták Domicianust, és akárkit ki lehet belőle hozni. Miért? Azért, mert míg a mi számainknál, az arab számoknál van helyi érték, nekünk 10 elég ahhoz, 9-10, ugye? 10 számból ki tudunk hozni akármit. Miért? Azért, mert a helyi értékeket figyelembe véve, ez sokkal több szám ennél, mert az egyes meg a nullából százat is lehet csinálni, meg ezret is, meg tízezret is, meg tizet is, ugye? Tehát lényegében a helyzet az, hogy mivel nincs helyi értéke a görög és a héber ABC számértékeinek, ezért úgy variálja az ember, ahogy akarja. Amit akar, azt hoz ki belőle. Úgyhogy lényegében sok felé nem vezet. Legelőször Nérónak a nevét hozták ki. Érdekes, hogy némelyik bibliai kéziratban a 666 helyett 616-os szám van. És ez azért van, mert latinul úgy kell írni, hogy Neron, görögül meg Nero. Na most az N betű hiányzik a végéről, és az N betű az a héberben az 50-et jelenti, tehát a 666, ha nincs az N betű ott, akkor az csak 616 lesz. Némely kézirat tehát a 616-ot írta, a másik a 666-ot írta, nyilvánvalóan Néróra gondolva, mert akkor még Nérónak a személye még nagyon élénken élt a kereszténységnek az emlékezetében, előképként számításba jöhet, nem tudjuk megmondani, hogy kire vonatkozik ez a szám. Röviden. Van-e még esetleg valakinek, tessék? Hát valóban sokféle álláspont van. Ugye a premillenista, a posztmillenista, a midmillenista, meg az amillenista, tehát négyféle, ami csak létezik, ebben már minden benne van. Hogy előtte, hogy utána, hogy alatta, hogy sehogy se. Szóval ez egy nehéz kérdés. Én a Bibliához térnék vissza. Ugye a Bibliánk azt mondja, hogy ha meg nem rövidítetnének azok a napok, akkor senki sem állna meg. De megrövidítetnek, kikért rövidítetnek meg? A választottakért. Na most, hogyha a nagynyomorúságnak a napjai a választottakért rövidítetnek meg, mert különben végig már ők se bírnák ki, hanem rövidítés van, akkor, hogy belekerülnek a hívők ebbe a periódusba, az akkor nem kérdés, hogy belekerülnek. Hogy belekerülnek. Ez a mondás, ez az ige vers, ez erre utal, hogy a nagy nyomorúságnak részese. Persze szeretné az ember, ha nem így lenne, csak ez nem azon múlik, hogy a hívők, ugye szokták erre mondani azt a közmondást, hogy éhes disznó is makkal álmodik. De hát az Úr Jézus meg tanított valamit, és az nagyon fontos. Én úgy látom, testvéreim, hogy nagyon elment az időnk. 11:30 van, nem tudom, hogy mit jelentett az, hogy ugyanakkor befejezzük, mint máskor, én már akkor elveszítettem e tekintetbe a reménységemet, de hát nem tudom, hogy ki meddig szokott prédikálni. Köszönöm szépen a testvéreknek a figyelmét, az Úr áldását kívánom az ünnepekre, amik előtt vagyunk.